Sajtóklub. Újságírók és szakértők fóruma Mihály Istvánnal. Hétfőn délután, a 4 órai hírek után, és ismétlésben szombat este 6 órától.
Minden kedves hallgatónkat szeretettel köszöntöm, Mihály István vagyok. Elképesztő, hogy az utóbbi években mennyi sületlenséget, valótlanságot összehordott a sajtó a mesterséges intelligenciáról, OpenAI-ról, az úgynevezett neurális hálózatokról. Miután 2025. január végén megjelent a mesterséges intelligencia egy újabb, olcsó kínai verziója, a DeepSeek, ismét listavezető slágertéma lett ez a forradalmian új, vagy talán nem is annyira új találmány, és ennek leágazásai a ChatGPT és társai. A mai sajtóklubban a mesterséges intelligenciával kapcsolatos félreértéseket, téves elképzeléseket próbáljuk körbejárni, tisztázni szakember segítségével. Beszélgetőtársam dr. Tóth Levente, Angliában élő mesterséges intelligencia szakértő, mérnök. Skype-on beszélgetünk, a műsort önök felvételről hallják. Levente, szeretettel köszöntelek a sajtóklubban.
Szervusz István, és köszöntöm én is a hallgatókat.
Hát a mesterséges intelligencia egyfajta bálvánnyá vált, én úgy érzem, hogy mitikus dimenziókba emelkedett, és amint már mondtam, elképesztő, hogy mennyi sületlenséget összehordanak róla. Ahogy én látom, az egyik gyakori hiba, hogy még egyes szakemberek is úgy beszélnek róla, hogy megszemélyesítik, antropomorfizálják, tehát emberi tulajdonságokkal ruházzák fel, és úgy beszélnek róla, mintha személy volna. Na most ez félrevezető és megtévesztő. Máskor, más kontextusban meg, mintha egyfajta istenség státusában jelenne meg, aki ugye mindent tud, mindenhol egyszerre jelen van, egyidejűleg képes emberek millióival kommunikálni, elveszi mindenki munkáját, mindent megold, mindenkit terrorizál, és a többi. Na tehát talán nem árt, hogyha rögtön itt az elején leszögez, hogy a mesterséges intelligencia, a ChatGPT vagy bármilyen más csevegő program nem gondolkodik, nincs tudata, nincs személyisége, nincsenek élményei, érzelmei, nincsen múltja. Tehát én nem vagyok szakértő, de ennyit filozófiai, metafizikai műveltségem és a józan paraszti ész bevetésével, aktiválásával is megkockáztatok evidenciaként kimondani. Na de akkor vágjunk bele, tehát arról fogunk többek közt beszélgetni, hogy mi is az AI, vagy MI, vagy hogy inkább többes számban kéne beszélni róla, mikor született meg, milyen fokozatai voltak, hova járt oviba és elemi iskolába, hogyan fejlődött, hogyan fejlesztették. De még mielőtt erre rátérnénk, arra kérlek, hogy röviden mondd el, hogy te mióta foglalkozol a mesterséges intelligenciával, és hogyan alakult ezen a szakterületen a karriered?
1995-ben, tehát még a múlt században Nagy-Britanniában készítettem el a doktorátusi dolgozatomat, ami egy mesterséges intelligencia rendszernek egy bizonyos alkalmazása volt, tehát képfelismerés, azon belül mérges, azaz toxikus planktonfajok azonosítása, ahol a haltenyésztők stb. Számára ugye károkat okozott, és ezen belül alkalmazott olyan mondjuk alapelveket, amelyeket azelőtt az emberi látás egészen pszichológiájával kapcsolatban is feltártak, pont ugyanabban 1995-ös évjáratú új kísérleti eredmények. És hát azóta ez kicsit mint a reumás fájdalom, tehát így jött és ment az életemben, mert vissza-vissza kanyarodtam, volt az hangfeldolgozás, képfeldolgozás, képminőség, ugye javítása szempontjából, ahol azt vettük figyelemben, hogy az ember hogyan lát, és akkor hogyan lehet ugye jobbá tenni azt a videót, vagy azt a képet az alapján, ahogy mi ugye látjuk, és mi gondolkozunk arról, hogy egy képben mi a minőségi karakterisztika, a jellemző. És legutóbb egészen távolinak tűnő szakterületen belül is ugye felbukkant, ahol egy háznak az energiafelhasználását tanulta, és jelezte előre a rendszer, és azt szerint fűtöttünk, és használtuk a legolcsóbb energiát, követve, hogy egy család minden héten, hónapban, stb. Hosszú távon hogyan változtatja a energiafelhasználási szinteket nap melyik szakában, stb. És hát a bevezetőben, amit említettél, az tökéletes, tehát most furcsa párhuzamot fogok vonni. A múlt század előtti század végén, tehát 1800-as évek végén, 1900-as évek elején ugyanúgy reagált az ember egyénileg és társadalmilag. Hát gondoljunk az elektromosságra, a mágnesességre, a röntgen sugarak feltalálására és ugye röntgen gépek bevezetésére. Mert ha megnézzük 1900-as évek elején a Times-ban, az a New York Times-ban, hát olyan rajzok jelentek meg, ahol ugye mind meghalunk, tehát az elektromosság, amit majd az utcán ugye vezetünk, távvezetékeken az mindenkit megöl, ez életveszélyes, csontvázak lógnak a drótokról, tehát mai szemmel röhelyes ábrázolásmódok és hisztériakeltés folyt. A másik tábor pedig, éppen, hogy mondtad, a mesterséges intelligenciáról is, istenítette. Tehát a mágnesesség, a röntgensugarak, az elektromosság mindenre jó, mindent megold, gyógyít, tevékenyebbé tesz, okosabbá tesz, feltámaszt. Most gondoljunk vissza ugye Frankenstein doktorra, amit Mary Shelley a korai elektromosság bemutatókon, demonstrációk miatt ihletve írta meg a regényét. Tehát az új technikára, új technológiára, amit ésszel sokan ugye nem fogtak fel, egyrészt nagyon félt tőle az emberiség, másrészt pedig istenítette és elvárta, hogy mindent megold. Így például röntgensugarakkal komoly kárt is okoztak magukban, mert még nem tudták, hogy az emberi testre mennyire káros tud lenni. De most a mesterséges intelligenciával azért nem egyenértékű ez a mondjuk társadalmi jelenség, mivel itt van egy csavarás a képben. Mesterséges intelligencia tényleg behoz olyasmiket, amit az, ugye az elektromosság, mágnesesség, röntgensugarak, mire utaltam, nem hoz. Tehát az AI vagy az MI, hát most minek rövidítsük magyarul, tényleg hoz egy új elemet az emberiség számára, az, hogy olyasmiket követ el, ami úgy tűnik, mintha értelmes lény produkálta volna, alkotta volna. Szóval másképp viszonyulunk ehhez, mivel ez még ijesztőbb, vagy még bíztatóbb, még istenítetőbbé teszi azt, amit ez az új technika produkál. Mert ezelőtt még ugye a gyerekcipőben járó nyelvi és ilyen olyan kreatív próbálkozásokat mondjuk félretéve, nem nagyon, ugye nem létezett olyan rendszer, amelyik több oldalas esszét meg tud írni egy témáról, és azt emberi szemmel, ha elolvassuk, noha nem foglal álláspontot, mert nem, ugye nem gondolkozik, nem érti a kérdést, nem érti azt, amit generál vagy alkot, mint szöveg, de egy kompetens szöveget produkál, amihez mi nem tudunk másképpen viszonyulni, mint úgy látjuk, hogy ezt egy értelmes elme alkotta, mert rajtunk kívül eddig senki nem írt egy ilyen elfogadható, szép eszét valamiről. Tehát itt van egy szinte ösztönös probléma, hogy értelmet tulajdonítunk olyasmihez is, ami még a kérdésünket sem értette. Tehát egy nagyon-nagyon komplex, nagyon újszerű és nagyon kompetens papagájról van szó, amely egyáltalán nem érti a kérdést, nem érti a törvényszerűségeket, ami alapján megalkotja azt a szöveget, nem érti a saját válaszát, de most, hogyha ugye majd rátérünk, hogy ezt hogyan viszi véghez ezt a csodát, amit produkál, az emberi szemmel döbbenetesen emberi. És akkor itt van ennek a veszélye, hogy ezt, ha mellé értelmezzük, vagy olyasmire használjuk, ami a határaink kívül, a korlátaink kívül van, akkor bizony az egész egyenlet elfajulhat, pontosan, mint visszatérve a röntgensugarak esetén, amikor használták olyasmire is, ami effektíve fizikai kárt okozott, bele lehetett halni. Tehát, ha nem értjük a korlátait és a lényegét, hogy hogyan követi el azt, amit elkövet, akkor ennek vannak veszélyei, de nem a mesterséges intelligencia, hanem sajnos az emberi intelligencia, vagy annak hiánya miatt.
Levente, mit kezdjünk azokkal a városi legendákkal, mítoszokkal, ha nevezhetem így őket, hogy a mesterséges intelligencia előbb-utóbb öntudatra fog ébredni?
számítástechnikában és ahhoz kapcsolódó területeken általában, amikor hangzatos jóslatot tettek, hogy mikor lesz X stádium, akkor kapitális baklövéseket lőttek, és mai napig ugye nevetünk azokon az előrejelzéseken. Per pillanat itt nem lehet, ugye de facto nem lehet tudatról beszélni, mikor például, hát az egyik nagyon ugye közismert és könnyű példa a ChatGPT a nyelvi oldalon, ugye, tehát a szövegek generálása, ugye, megalkotása, mesterséges intelligencia, ott jön be talán legláthatóban az, hogy nem csak alapvető törvényszerűségeket nem ért, hanem ő tulajdonképpen nem tud a világról semmit, ezért hát úgy lehet mondani, hogy egy nagyon kompetens esszély, amit mondjuk a ChatGPT megír, az olyan, mint a fusseráló diák utolsó éjszaka vizsga előtt. Lehet, hogy egy eléggé kompetens, nagyon olyan hát halandzsázó és ugye a meglévő információkat kidomborító szöveget megír, de nem foglal állást, nem fog valamiről meggyőzni, mert nincsen álláspontja, nincsenek érzései, és így tovább. Tehát egy adatmodellről van szó, amit emberileg felfoghatatlan mennyiségű adat alapján önmaga megalkotott, és önmaga rájött bizonyos törvényszerűségekre ezen rendszerek tréningje, vagy edzése, vagy tanítása közben, és az annyira kompetensen, ugye nyelvi szabályokat helyesen rendbe tartva megalkott valamiről szövegeket, amik változnak is. Ha kétszer megkérdezem, akkor két különböző szöveget fog megalkotni. Tehát azt a benyomást kelti, hogy emögött van egy értelem, amely megértette a kérdésemet, megértette annak a különböző implikációit, és erről egy szakismerettel megalkotott egy ugye, választ. És erről ugye szó sincs, és hozzájön az is, hogy áttérve képi területre. Tehát például Tour de France-ról megalkottak ugye videókat. Meg lehet ugye holnap csinálni egy fotót, ahol most én megjelenek, mit tudom, Superman, vagy legyen az pókember kosztümben. És nagyon jó, vicces, nagyon jó az eredmény. De utána kezd a lóláb kilógni. És visszatérve például a Tour de France példára. A bicikli egyszerre halad előre-hátra, a kerekek össze-vissza forognak, néha három lába van egyes ugye bicajosnak, néha átmegy egy falon is, és itt jelenének meg ugye a jelek, hogy ezek a rendszerek nem értik a világot. Tehát, hogyha egy rendszer nem érti, hogy valami valamin van, és az egy szilárd felület, és itt vannak fizikai törvények, és hogyan működik egy bicikli, és hogyan működik egy emberi test, akkor akármennyire megtanult különböző képi dolgokat, vagy nyelvi jellemzőket, és nyelvi összefüggéseket szófüzérekről, tehát több ezer milliárd szófüzér alapján megtanul törvényszerűségeket, az nem azt jelenti, hogy olyasmit tud produkálni, ami figyelembe tartja ezeket a valós világhoz tartozó törvényszerűségeket. Most itt van egy belső ellenmondás, ugye? Tehát is önmagamnak is szinte ellenmondok, mert azt mondtam, megtanult törvényszerűségeket, de utána nem tudja ugye ezt kordában tartani. Ez mondjuk okozhat olyan művészi eredményt is, ami nem várt és nagyon érdekes. Több mint 70 évvel ezelőtt már egy Iliák nevű komputer csinált egy nagyon mai napig eljátszható és élvezhető vonos négyes szvitet, az Iliák szvitet, ami hát 57-ben azt hiszem, hogyha jól emlékszem, na most ez mai napig egy mérföldkő. Na most ezt ő algoritmikusan érte el, betápláltak törvényszerűségeket zenéről, összefüggéseket a hangjegyek között, a szabályokat kicsit meglazították, és akkor ez alapján egy matematikus és egy zenész kiválogatta a megszületett úgymond zeneműveket, ebből lett az Iliák Suite, az egyik sikeres ilyen kísérlet után, és hát egészen élvezhető, kicsit avantgárd, néha kísértetésen ugye emberi zene, de az még ugye matematikai törvényszerűségeken belül dolgozott. Na most a hatalmas különbség a mostani rendszerekhez képest, hogy ezek neurális hálózatokat használnak, és most már olyan számítógépeink vannak, ahol ezeket az 50-es években megírt ugye, fogalmakat most már nem ilyen kisméretben hatalmas számítógépi kapacitás bedobásával tudjuk megcsinálni, hanem hatalmas rendszereken, sok-sok-sok nagyságrenddel gyorsabban, hatékonyabban, sok nagyságrenddel nagyobb adathalmazokon meg tudjuk futtatni. Tehát az, ahogyan és amit megtanul, az ésszel felfoghatatlan mennyiségű adat alapján követi el, és az eredmény nagyon-nagyon jó tud lenni.
Mit jelent az, hogy neurális hálózat? Ezt azért nem ártana, ha tisztáznánk, mert talán önkéntelenül is a hallgatók a neuronokra gondolnak, és akkor innen már csak egy lépés az, hogy hát tulajdonképpen akár tudata is lehetne az emminek. Tehát mi az a neurális hálózat közérthetően?
Alapjában, ugye, ha ugyanilyen redukcionisták vagyunk, úgymond, akkor mi is végleményben csak egy ilyen gép vagyunk, ugye? Azt lehetne mondani, egyes nézőpontok szerint, mert hát mi is ugye egy halom, nagyon-nagyon sok, de egy halom neuron sejt, agysejtből állunk, és akkor abból hát lett tudat, lélek, stb. Most elmehetünk egészen ezoterikus, ugye, szintekre. De a neuron hálózat, vagy neurális hálózatok végreményben egy neuron, egy agysejtnek a működését utánozzák, és ezeket a sejteket úgymond összekapcsolják egy számítógép rendszerben. Egy ilyen mesterséges neuron ugyanolyan egyszerű, mint hogy az agyunkban egy agysejt, mert aznak vannak ugye szinapszisei, tehát vannak csápja, amik összekötik más agysejtekkel, az információt úgy tanulja meg, hogy ilyen magyar szakmában is úgy mondják, hogy súlyozással, tehát a különböző jeleknek különböző fontossága van, amiket az az agysejt ugye érzékel és továbbad. Na most, ha elképzeljük, hogy van 5 ilyen mesterséges sejt, akkor ugyanúgy, mint 5 természetes sejt, egymás között az információk alapján fokozatosan kialakulnak bizonyos erősebb kapcsolatok, úgymond a csápok, a szinapszisok között, és vannak gyengébb kapcsolatok. Na most ezt ugyanígy tanítják meg a mesterséges neurális hálózatnál, hogy megmutatnak úgymond ennek a rendszernek adatokat, és tudjuk, hogy mi a várt eredmény. És addig edzük, addig tanítjuk, amíg ő behangolja magát, ezeket a kölcsönhatásokat a különböző gócpontok, ugye a különböző mesterséges neuronok között, amíg ha átlökünk rajta más információt, ami alapján mi nem tanítottuk meg, hanem teljesen új, akkor olyan úgymond kimenetet vagy eredmény produkál, ami valamilyen módon mi emberek, tehát itt a lényeges vonalat kell meghúzni, mi emberek helyesnek nyilvánítunk. Tehát ez, ha most nagyon nagy szinten, nagyon sok ilyen mesterséges agysejttel gondolkozva, és eszméletlen mennyiségű adat alapján tréningelve, akkor a ChatGPT megtalál nyelvi összefüggéseket, amik nagyon hasonlítanak ahhoz, hogy mi már egy bizonyos szinten beszélünk. Mert én most abszolút nem gondolkozok nyelvtani szabályokban, hanem csak hát, ugye, sajnos kedves hallgatók, nyomom a szöveget. Na most a ChatGPT elérte ezt, hogy olyan sok adat alapján, olyan sok, úgymond neurális csomópont, vagy ugye sejt összekapcsolása révén rájött ilyen törvényszerűségekre, hogy nagyon kompetens módon bizonyos kérdésekre ugye bizonyos válaszokat tud produkálni, mert megtalált törvényszerűségeket, mindezt ilyen valószínűség összefüggésekkel, valószínűség láncok, ezt most hát magyarul is sztohasztikus modellnek nevezik. Leegyszerűsítve, ha azt mondom, hogy a kutya ugat, akkor rettenetesen egyszerű példa, tehát akkor az ugatnak a valószínűsége nagyon nagy, sok-sok-sok más szóhoz képest. Ha ezt most elképzeljük komplex mondatok és mondatfűzérek szintjén, akkor ezek a rendszerek most már ugye olyan szinten le tudjuk futtatni ezeket a hatalmas adathalmazokon, ezeket a nagyon nagy méretű ugye, modelleket, hogy az a neurális hálózat rájön nagyon komplikált mondatoknál is, hogy bizonyos szófűzérek után milyen szavak és szófűzérek következnek. Most ezt, hogyha egy kicsit lazítjuk, akkor ezért lesz két egymás utáni szöveg ugyanarról a témáról más. És akkor megint úgy érezzük, hogy ezt az ember produkálta, mert né, hát nem ugye egy gépi algoritmus, mint az ELISA modell, amik hát 80-as évek elején eléggé tudott ugye válaszolni kérdésekre, de ő rideg nyelvtani szabályokon belül dolgozott, és emiatt olyan rideg lett a válasz is, de ez szempontból ő többet tudott a nyelvről, mint ezek a rendszerek ma. Mert ezek önmaguk rájöttek a tréningelés alapján ilyen összefüggésekre. És akkor itt vannak ugye a korlátok. Mert egy, hát komikus és egyszerű példát mondva, van a kecske, káposzta, bárka, folyó, átkelés, találós kérdése, ChatGPT beleesik abba a csapdába, hogy halucinálja a káposztát. megkérdezték tőle, ugye, és ezt most aztán többször áttréningelték, és ugye kikalapálták az ilyen problémákat bizonyos részben, de akkor viszont más csapdákat lehet állítani neki, átmegy az úgynevezett Turing-teszten, ha nem állítunk ilyen csapdát. És hogyha olyan csapdát állítottak neki, hogy megkérdezték, hogy van egy bárkám, egy kecském, és hogy kelek át vele a folyón, akkor a ChatGPT nagyon szépen leírta a klasszikus találós kérdést. Ugye arra választ. Senki nem kérdezte káposztáról, nincs az egyenletben káposzta, de ő valószínűséglancok alapján arra következtetésre jutott, hogy őt ezzel a találós kérdéssel bögdösik, és akkor ő kivágta a helyes választ. Szó se volt káposztáról. Ugyanígy matematikai példákban rettenetesen mellé megy, mert beviszünk olyan csapdákat, ahol teljesen irreleváns információt is oda teszünk neki a kérdésben, mint, mit tudom én, van N narancsom, de 5 narancs sokkal kisebb, mint a többi. Na most a ChatGPT nyelvi szabályokban gondolkozik, és akkor a matek példát ellövi, mert elkezd olyan információt figyelembe venni, aminek semmi köze semmihez, és az, hogy a narancs kisebb, az nem osz, nem szoroz szó szerint abban, amit neki matek példaként feltettek. Tehát az ilyen típusú csapdákkal lehet kimutatni, hogy ez még messze nem ott van, amit Alan Turing, ugye a róla elnevezett híres tesztben elgondolt. Tehát egyrészt a Turing-tesztet már túlhaladtuk, mert olyan kérdéseket kell feltenni ahhoz, hogy rájöjjünk, hogy ez egy gép, ez egy szintetikus rendszer. Másrészt viszont átmegy. Ugye, tehát bebizonyíthatóan többször is ezek a rendszerek átmennek a Turing-teszten. Hát Egyesült Államokban átment a jogi egyetemen, ugye vizsga kérdéseken átmenő jegyet kapott, úgyhogy azt mondhatjuk, hogy hát tökéletesen, diadalmasan eleget tett a Turing-teszt feltételeinek. Ami ugye zárójelben arról szól, hogyha én most beszélek valakivel írásban valamilyen módon, akkor nem tudom megállapítani, hogy ez egy ember vagy egy gép. És ezen most már ezek a rendszerek ugye át tudnak sikeresen lépni, de akkor olyan kérdéseket kell feltenni, amivel rájövünk, hogy sajnos ez még mindig csak egy gép. Tehát nem érti a kérdést, hanem általa lekövetkeztetett törvényszerűségek alapján produkál valamit, amire mi emberek azt mondjuk, hogy hát ez egy helyes válasz. És itt van a számunkra a csapda, hogy az, amit az a rendszer produkált, az nem önmagában helyes vagy hamis. Nagyon nehéz ezt felfogni, hogy itt van egy nagyon-nagyon kemény határvonal. És információ elméletben úgy mondják, hogy ugye non-információt produkál, mert mi vagyunk azok, akik társítjuk azt az információt a produkált szöveghez.
A jelentést mi tulajdonítjuk.
Igen, tehát mikor azt mondjuk, hogy a ChatGPT helyes választ adott, ChatGPT önmagában se helyes, se hamis választ nem adott. Hanem mi meglévő információk, ismereteink alapján, hogyha rendelkezünk ezzel, megállapítjuk, hogy ez talál azzal, amit tudunk erről a témáról, és azt mondjuk, hogy hát a ChatGPT tökéletes választ adott, íme, ez nagyon helyes. És itt van a mesterséges intelligencia használatának az egyik, ugye, klasszikus csapdája is, hogy ha olyan értelmet és olyan jelentőséget tulajdonítunk az általa produkált eredményhez, legyen az egy kép, egy szöveg, egy zenedarab, ami nincs ott a rendszerben, akkor mi követhetünk el olyan hibákat, ahol ugye aztán beszéljünk, hogy a mesterséges intelligencia veszélyei, tulajdonképpen annak a veszélyei állnak fel, hogy mi hogyan alkalmazzuk azt az eredményt, vagy azt a produkált szöveget, képet, zenét, stb.
Sajtóklub. Újságírók és szakértők fóruma Mihály Istvánnal. Hétfőn délután a 4 órai hírek után és ismétlésben szombat este 6 órától.
Tóth Levente Angliában élő mesterséges intelligencia szakértővel beszélgetünk a mai sajtóklubban. Hát az eddig általad elmondottakból is leszűrhetjük azt a következtetést, hogy a mesterséges intelligencia szellemi rutinmunkák elvégzésében nagyon hasznos lehet. Na de lássuk, hogy tud-e ennél többet. Ugye te említetted, hogy már N évtizeddel ezelőtt volt olyan gép, amely úgymond zenét szerzett. Én emlékszem rá, hogy olyan 20-25 évvel ezelőtt, amikor még floppy lemezekkel járkáltunk, akkor volt egy olyan kicsike program, amely erre az 1,44 század megabites floppyra ráfért, és amely verset írt, az úgynevezett versgenerátor. Na, hát ma már prózát, tanulmányt, akár regényt is ír a mesterséges intelligencia. Na de hol van ennek a határa? Tehát nem kreatív, viszont nagyon hasznos lehet például az orvoslásban, már is nagy problémákat okoz a tanügyben, mert sok diák egyetemista ChatGPT-vel vagy más ilyen programmal íratja meg a különféle dolgozatait. Te hogy látod, az előnyei és a hátrányai hogy viszonyulnak egymáshoz? Hol vannak azok a területek, ahol nagyon hasznos, és hol káros, és ezeket a negatívumokat hogy lehetne kiküszöbölni?
Igen, hát itt, hogyha hátulról kezdem, tehát a legutóbbi példa, amit említettél, és most júj, ezért most mit kapok a diákságtól, de hogyha diákokkal kezdjük, tehát tényleg hát már aktívan ugye rendszereket fejlesztenek ki, amelyekkel megállapítják, hogy az az esszé, vagy az a dolgozat egy ilyen rendszer által volt megírva. Tehát már ez is egy kutatási terület, hogy rájönni, hogy az a szöveg azt ugye ember, vagy egy ilyen nyelvi modell készítette. Meg ugye itt ütközik az, hogy emberi kontra tudat nélküli, ugye mechanikus úgymond, nagyon-nagyon fejlett, tehát a korai próbálkozásokhoz képest, ugye utaltam az ELISA modellre, és ahogy mondtam, régebb a zeneszerző programok, tehát Yannis Xenakis, aki hát 60-as években jelent meg, 62-63-ban jelent meg, ha jól emlékszem, a formalizált zene ugye kötete, ami egy korszakalkotó mű volt, ahol ő matematikailag lebontotta, hogy zenei stílusokat, műfajokat le lehet írni, lehet komponálni zenei szabályok alapján, és amire utaltam előbb, hogy valószínűség láncok alapján leírható, úgynevezett Markov láncokkal, az azt feltalált matematikusról elnevezve, le lehet írni ugye zeneműveket is, lehet modellezni, hogy mik a szabályai egy bizonyos stíluson belőle bizonyos szerzőnek a művének. Na most ezt alkalmazva lehetett, és lehet alkotni zenedarabokat, lehetett verset írni, lehetett még stílusparódiát, vagy akár XY ugye szerző stílusát parodizáló, tehát olyan személyre szabott stílusparódiát is csinálni vele. De a lényeg az egésznek az, hogy noha akkoriban még ilyen matematikai, ilyen algoritmus alapján produkálta ezeket az úgymond csodákat, és hát néha nevethető volt az eredmény, néha egészen jó, hát mint az Iliák szvit, amire utaltam, az egy nagyon mai napig jogosan ugye mérföldkőnek tartott zenemű, mert egészen elfogadható, sőt, hát a lassú tétel benne az meghatóan emberi, pedig egy gépi elme és matematikai szabályok alapján alkotta. Na most a mostani rendszerek sokkal nagyobb kapacitású számítógépeken, sokkal nagyobb adathalmazokkal, sokkal keményebb ugye tréningezéssel, sokkal nagyobb neurális hálózatok bevetésével, már nem ilyen rideg törvényszerűségek alapján csinálnak valami úgymond újat, ami hasonlít ahhoz, ami alapján a rendszert beidomították, vagy tréningezték, hanem mi sem, és a rendszer sem igazán tudja azokat a törvényszerűségeket, ő most íme, megszemélyesítettem, hoppá, tehát az a rendszer kialakít önmaga bizonyos szabályokat, törvényszerűségeket az adatok alapján, amiket elé állítanak, és azt tovább tudja bodorítani, így, ha meglazítjuk ezeket az úgymond paramétereket, akkor ki tud lépni azokból a törvényszerűségekből, és akkor nagyon váratlan eredmények is produkálnak, de lehet, hogy akkor a képen a személynek hat ujja van. Ugye most megint ilyen klasszikus baklövésekre utalva. És akkor itt jön az, hogy előny-hátrány. Ha mai hollywoodi példával jönnek, tehát mondjuk a stúdió lehető legkisebb költséggel egy eléggé kompetens animációs filmet akar alkotni, ahhoz ugye zenét szerezni. Na most van két választása. Valaki megírja a sztorit, megcsinálja a figura, kitalálja ugye a figurákat, felnagyolja, kicsit így felvázolja az animációt, és akkor, ha megnézzünk egy Pixar film végén, ugye százával, ezrével sorakoznak a nevek, az animátorok, akik úgymond renderelik, ugye megalkotják ezeket az animációs képsorokat, mert a kreatív elme az ott abba hagyta, ahol felvázolta, hogy most, hát mondjuk Shrek innen oda mozdította a kezét. Na most az animátorok csapatai ezt megcsinálják számítógéppel, kézileg régebben, és így tovább. Na most az AI jön, vagy mesterséges intelligencia, hát ha most ilyen animátor vagyok Hollywoodban most, akkor kellene aggódjak az állásomért, mert ezt sokkal kisebb költséggel, sokkal gyorsabban, hatalmas számítógépeken nevetve meg tudja oldani, nagyon kompetens módon. Tehát ezek azok az úgymond hát rutin feladatok, kis kreatív, ilyen-olyan elemekkel, és abból kiválasztja ismét az ember, kiválasztja az a jó eredményt, és azt mondja, hogy ez jónak néz ki, ez elég oké, ehhez a filmhez. Ugyanígy zenében most már nagyon kompetensen meg tud bizonyos műfajban csinálni egy zenedarabot ez a rendszer, sőt, hát ugye a boci-boci tarkát Elvis Presley hangján ugye el lehet énekelni, és így tovább. Tehát ijesztően jó, döbbenetesen, néha furcsa, de jó eredményeket is tud produkálni, lehet az akár komikus is önmagában. De valahol ott a határ, hogy menjünk vissza a filmhez, hogyha egy stúdió azt mondja, hogy ez így eléggé oké nekem, ez a zene, ez a képsor, ez az animáció, még mindig ne feledjük, aki kitalálta az egészet, és megalkotta azt a rajzfilm figurát, a sztori vonalat, stb., az még mindig ember volt, de mikor ez megszületik, és a stúdió azt mondja, hogy hát futószalagon gyártjuk, ez az idén lesz az 500. ilyen film, elmegy, ez szerintem oké, kibocsátjuk a piacra. És akkor itt van a választóvonal. Hol van az a pont, ahol azt mondja az a stúdió, vagy az, aki ugye döntéshozó szerepkörben van, hogy ez eléggé megfelel emberi szemnek, emberi fülnek és emberi igénynek. Mert az 500. ilyen film után hát már kezd nagyon hasonlítani önmagához. Már kezdjük észrevenni, hogy hát ez kicsit olyan sablonos. Tehát nem lesz Ennio Morricone zseniális filmzeneszerző belőle, aki, vagy egy Jerry Goldsmith az Omenben, aki kitalálja azt, hogy most a sátáni kutya lélegzete egy fenyegető, fiktív latin szöveget úgymond lehelő férfi kórus hangja lesz. Tehát az AI nem agyal ki ilyesmit, nem lesz egy Morricone filmzene a valahol a vadnyugaton, amikor felrúgok minden szabályt, újat alkotok, amit azelőtt nem csinált senki, hangzásban, hangvételben, műfajban, és társítom egy olyan filmhez, olyan képsorokhoz, ahol teljesen eredetit alkottam, felrúgtam a szabályokat, de nem öncélúan, hanem annak van egy művészi értéke, mert az a nagyon radikális új tökéletesen talál és kifejez valamit abban a képsorban, abban a zenében. És akkor utána évtizedekig erről esszéket írunk, hogy XY filmzeneszerző mit csinált Z képsornál. Az AI még messze nincsen itt, de vannak nagyon pozitív, megnyerő példák. Tehát most nagyon friss példával élve, Peter Gabriel, hát ugye mindig nagyon-nagyon sok évig várunk a lemezeire, egyre többet. Na most a valószínűleg már 6 dal albuma, az IO, azon egyes darabokhoz, egyes kompozíciókhoz AI, mesterséges intelligenciával csinálták a videoklipet. De még mindig emberi alkotómunka volt kitalálni azokat a tájképeket, azokat a nagyon furcsa háromdimenziós formákat, és azok hogyan olvadnak át ebből abba. A többit azt mesterséges intelligencia csinálta, és akkor egy teljesen agyat és szemet kápráztató videóklip lett belőle, amihez foghatott soha nem láttunk, és soha ember nem alkotott. De a lényege az, hogy ezt kéz a kézben, pontról pontra emberi alkotómunka vezette, táplálta, és meglett ez az animációs film a zenedarabhoz. Tehát ahhoz, hogy eredetit alkossunk, ez egy nagyon-nagyon hasznos eszköz, ahol felszabadítja a zeneszerzőt, a képi alkotót, a festőt, a trükkmestert, az animációs mestert, ahhoz, hogy a kreatív oldalra koncentráljon, és akkor a különböző szójátékot elkerülve, de robotmunkát, azt megcsinálja AI-jal olyan szinten, amit eddig nem lehetett, és annyira jó vizuális, vagy hangzásbeli, vagy nyelvi ugye, eredménnyel, hogy kisegíti azt a rutin munkafázisokban azt az alkotót, aki nem arra fecséreli az idejét. És itt vannak a határok is, hogy visszatérünk oda, hogy mi az a szint, amire azt mondjuk, hogy na ez oké, okay, ez elfogadható, ez egy olyan eredmény, hogy ezt most megjelenítem, mint filmet, képsort, képet, zenedarabot, stb. És itt jön ugye az emberi ugye, csapda, az emberi veszély, hogy vagy elmegyünk olyan irányban, ahol nagyon sablonos dolgokat alkotunk, és valaki már valahol csak bele fog unni, vagy ellaposulsodik egy bizonyos művészeti ágazat, mert csak erre tesszük a hangsúlyt. Hát a legijesztőbb ilyen példa volt a Spotify ugye szolgálatnak az agya, aki azt mondta, hogy hát most már szinte zéró költséggel tudunk zenei tartalmat produkálni, és ez a jövő. Na most ebben a mondatban annyi ijesztő kijelentés van, és téves kijelentés is, hogy jogosan egy zeneszerző úgy érzi, hogy az élete vagy a munkása ugye veszélyeztetve van. De megint a veszély honnan jön? Az emberi idétlenség és idült hozzá nem értés és alaptévedések okozzák. Nem maga mesterséges intelligencia, ami azon a szinten fut, ahol van, és egy normális vagy egy okos ember arra használja, amire kell, és úgy, ahogy kell, és ugyanúgy, ahogy egész korai példára visszatérve az elektromosságot, a röntgensugarakat, a mágneseket végül a kezdeti túllövések után az emberiség arra használta, amire kell, és ezzel ugye fejlődtünk. Itt is valahol el kell jönni az a korszak, és hát ez már ott van, ugye, mert a jó kezekben ez már nagyon-nagyon kamatozó technológia, de jó kezekben, jóra használva, mint hangsúlyozom, eszközt, ez is fejlődést tud hozni, de ezek a kezdeti túllövések, ahol ugye a két tábor, a két extrém ellenpont, ugye a homlokegyenest ellenkező tábor, az egyik az isteníti, mindenre jó, mindent megold, és a másik, ja Istenem, minket mindenben helyettesíteni fog, végünk van, sőt, felülkerekedik rajtunk, és majd aztán minket ugye diktatorikusan ugye majd az ujja alatt tart. Tehát az igazságról ugye a valóság a két homlok egyenest egymással ellenkező tábor között van. És ez idővel ez be kell álljon, ez a normalitás, és ahogy már ugye sok cég, tehát ne csak negatív példákat hozzunk, nagyon sok cég, művész ugye már jól jó célra segítő eszközként használja, és ezzel ő művészként, vagy technikai alkotóként, vagy fordítóként, vagy hát most ugye millió szakterülethez ugye hozzányúlhatunk, ezzel előbbre halad, mert úgy érzi, hogy emberileg több időt tud fordítani arra, ami az emberi, tudatos ugye része, kreatív része ennek.
Tehát megszabadít minket a fárasztó, időigényes, lélekölő rutin munkától, és kreativitásra több időnk lesz. Ezt szűrtem le, többek közt abból, amit elmondtál. De kíváncsi lennék, Levente, így a műsor vége fele, hogy mi a véleményed a híres amerikai nyelvész professzor Chomsky kijelentéséről, aki két évvel ezelőtt, 2023 márciusában azt mondta, idézem, ne nevezzük többé mesterséges intelligenciának, hanem nevezzük annak, ami plágium szoftvernek, mert nem hoz létre semmit, csak lemásolja a meglévő műveket, meglévő művészeket, eléggé módosítva őket ahhoz, hogy elkerüljék a szerzői jogi törvényeket. Ez a legnagyobb szellemi tulajdonlopás, amit valaha feljegyeztek, mióta az európai telepesek megérkeztek az amerikai őslakosok földjére. Na hát ez a híres amerikai nyelvész professzor Chomsky véleménye.
Akkor gyorsan szögezzem le, ugye, hogy egy évben, évszázadban se lehet együtt emlegetni Chomskyval engem, tehát most nem fogok belekötni, azaz tulajdonképpen nagyon-nagyon igaza van, és kidomborítja pontosan azokat a veszélyeket és rákfenéket, amelyekről ugye beszéltünk egy picit, hogy az ember mire használja, és mit tulajdonít neki, vagyis a produkált ugye, eredményeknek, művészeti ágazatokban, vagy bármiben. Tehát abban igaza van, hogy ugye hát persze sarkítva fogal, az, hogy ugye plágium szoftver, tehát arról van szó, hogy ugye egy ChatGPT példára visszatérve különböző ugye szocmédia fórum, tehát például Reddit cikkek alapján tréningelték. És ez egy bizonyos időbeni pillanatban ez leszüretelte a kint megtalálható, interneten megtalálható, felfoghatatlan mennyiségű szöveget, felfoghatatlan mennyiségű és számú témáról és témakörről. És mikor ő produkál egy új szöveget, ő ezek alapján és az általa megtalált belső mi nyelvi törvényszerűségnek mondhatjuk, végre, mert matematikai összefüggésekről, valószínűségbeli összefüggésekről van szó, ez alapján, amit ő produkál, az ezeken a határokon belül mozog. Ezért amiket produkál, el is torzult idővel, mert téves eredményeket visszatápláltak bele, és ezzel elkezdett torzulni. Erről is ugye már szakirodalom van, hogy ezek a rendszerek el tudják saját magukat téveíteni, hogyha a maguk által produkált szöveget, vagy adatot vissza ugye, tápláljuk nekik, mint tréning, mint tanuló információ. Akkor, ha az ember nem lép közbe, és nem nézi meg, hogy mi folyik, akkor ezek el tudnak torzulni. És a ChatGPT-re nagyon sok bizonyíték van, ugye, hogy ez már elment bal szélen, és vissza kellett rángatni. Na most Chomskyra visszatérve, sarkítva fogalmaz, és ebben igaz van, hogy a törvénykezés, a szerzői jogok, ez mögötte, a technológia mögött kullog. Ugye vészharangot is megkongattak, és van nagyon sok sarkított vélemény, mert egyrészt tényleg tulajdonjog lopásról van szó, hogyha egy jó például egy mai kortárs grafikushoz nagyon-nagyon hasonló grafikát produkál, azon grafikus rajzai alapján, akkor jogosan a másik perelhetne, mert ezt, hogyha egy ember csinálja, akkor azonnal meglévő törvények alapján perelhetjük, mert annyi stílusbeli és más jellemző talál XY műveivel, hogy ez egyértelműen egy derivatív ugye, művészet, ahol valaki jól betanulta, hogy hogyan fest XY. Na, erre vannak törvényes keretek, de amikor a gép ezt csinálja, és olyasmikre használjuk, amire még nem volt példa, akkor itt a törvénykezés és a különböző jogszabályok messze mögöttek ullognak. Az emberiség történetben mindig így volt, tehát az ilyen úgymond hát disruptív, azaz megszakító, megtörő felfedezésekkel, hogy olyan változásokat hoz, amire néha nyelvileg nincsenek rá képességünk leírni, hogy miről is van szó. Jogilag még közelébe nem értünk. Most én nem vagyok jogász, tehát itt most tehát abszolút nem akarok, nem is tudnék ugye a közelébe menni ennek a témának. De ott, ahol Chomsky egy picit, úgy érzem személyesen, mondom, tehát úgy érzem, hogy egy picit talán elveti a súlykot, hogy nem csak erről van szó. Tehát ez bekövetkezik, hogyha erre használjuk, és tudatosan, mivel meg tudjuk kerülni ezeket a törvényeket, meg tudjuk kerülni a különböző jogszabályokat, és mint ugye Spotify ugye feje is ugye mondta, hogy hát tulajdonképpen szinte ki akarja használni plágiumra, mert azt mondja, hogy ugye most már zéró költséggel, vagy majdnem zéró költséggel ugye meg tudjuk alkotni azokat az, hát most egy XY műveihez hasonló zenedarabot fogok komponálni, mondjuk egy reklámhoz, és akkor nem kerül sem amibe nem kell megfizessem azt a zeneszerzőt, aki lehet hetekig gürcölne egy másfél perces vagy 30 másodperces kis reklám zene darabkáért. És akkor nagyobb a profit, ugye? Tehát ez az, amire Chomsky utal. A pozitívuma viszont az, hogy születnek az ilyen meglepő eredmények, amiket ki lehet művészileg aknázni, hogy olyan smit produkál, ami mondjuk egy fantázia rajz, most legyen egy fantasy, vagy egy tudományos fantasztikus ugye, illusztrációnál, hogy lehet olyan plakáttervet csinál egy filmhez, amit az ember hát erre nem gondolt volna, és itt jön be az erőssége. De akkor ehhez őszinte kell lenni, és ehhez ugye hitelesnek kell lenni. Tehát megmondjuk, hogy ezt használtuk erre, és erre megint legyenek jogi keretek. Na most miközben ezt nagyon komoly emberi hozzájárulás alkotta, a mesterséges intelligenciának igenis megmutatta az erősségeit. Pontosan úgy, most ferde hasonlatot hozok, pont úgy, ahogy a digitális fényképészetnél és a digitális sötét kamránál azt mondták, ugye zsűrik, hogy na jó, ezt a képet nem fogom osztályozni, ezt a fotót, mert ezt manapság könnyű megcsinálni 5 másodperc alatt ugye Photoshopban, és nem kell 2 hétig gürcölni a sötét kamrában. Itt tulajdonképpen ugyanez a rákfene, ugyanez a kelepce, ugyanez a tévedés esélye jön be. Tehát ha tudjuk, hogy mit, mire használtunk, akkor azokon a paramétereken belül kell helyesen, őszintén és hitelesen ugye tekinteni rá, és osztályozni.
Még nagyon sok mindenről kellett volna, szerettem volna, hogy beszélgessünk, de a műsoridőnk elfogyott. Még egyetlen egy kérdés, Levente, amire szeretném, hogyha röviden válaszolnál. Ugye 2025. januárjában kitört a pánik, megjelent egy kínai modell, a DeepSeek nevű mesterséges intelligencia modell, amely egyesek szerint lekörözte az amerikai Emmy AI modelleket. Mi a te véleményed?
Itt valószínűleg valakit plagizálok, azt mondom, hogy számomra egy nagyon jó mentális vagy elmei kép erről a rendszerről az, hogy egy nagyon jó képességű diákot, aki nagyon-nagyon meg tud tanulni, nagyon mélyen, nagyon sok mindent, DeepSeek, ugye mély keresés, mély kutatás, jó a neve ennek a rendszernek. Tehát ilyen jó képességű diákot leültetek több nagyon kompetens professzor elé, akik a maguk szakterületén nagyon-nagyon jártasak, és ezek a professzorok egy ilyen bizottságszerűen majd betanítják ezt a diákot. Na most ez a különbség a DeepSeek és az előbb említett rendszerek között, és ezért a DeepSeeknek a betanítása és futtatása töredékébe kerül, és ezért ugye egyesek megkongatták a végszarangot, mert itt most végreményben pénzről van szó a végén, ha ezt alkalmazzuk, vagy fejleszteni akarjuk, mert ez eddig ugye használt rendszerekben a nagyon jó képességű diák elé nem ilyen szuper-hiper professzorokat különböző szakterületeken, stb. Ültettünk le, hanem a nagyon jó képességű diákot beszabadítottuk egy információ dzsungelbe. És azt mondtuk, hogy fiú, vagy lány, a végén majd felülkerekedsz, és megtalálsz valami törvényszerűséget a sok fa között, és a sok bokor között, de tekintsd át ezt a dzsungelt, és aztán meglátjuk, hogy mi lesz ebből. A DeepSeek, amit megvalósított, azt mondta, hogy nem szabadítjuk be egy ilyen totál információ dzsungelbe, eszméletlen számítógép kapacitással és eszméletlen adattal ugye az egész képben, hanem egy már szinte ugye azt a dzsungelt megszűrjük, és jó képességű professzorok elé ültetjük, és azok majd betanítják ezt a diákot. Tehát itt van az alapvető különbség a kettő között. És emiatt a DeepSeek, ahol ugye hát az Nvidia, akik olyan processzorokat gyártanak, amelyek segítik a mesterséges intelligencia rendszerek ugye lefuttatását, azoknak perceken belül precedens nélküli zuhanása lett ugye a részvény árfolyamainak a tőzsdén. Mivel bepánikolt a broker, aki nem nagyon értette, hogy mi van itt, de látott valamit, ami megjelenik, amely hát töredékébe kerül a futtatása, az alkalmazása, és akkor az ő agyában ezzel ugye jesszus, hát most csődöt fog mondani ez a sok cég, amelyik eddig tapasztalt, ugye, mesterséges intelligencia rendszerekhez adta a különböző, ugye, hardvert, ugye, tehát elektronikát, vagy szoftvert. És megint, tehát itt egy pánikreakcióról van szó, az igazság a kettő között van. Erre most az OpenAI és stb. Azt mondják, hogy a DeepSeek plagizálta őket, mert az ők technológiájukat lenyalta. Hát ebben van valami igazság, de itt alapelv szinten hasonlít a kettő. Tehát ez most olyan, hogy azért, mert most én egy piros feliratot csináltam, nem lehet azt mondani, hogy most plagizáltam valakinek ugye a latin ABC-ját és a piros színt. A DeepSeek alapelveiben nagyon hasonlít az addig futtatott rendszerekre. Csak másképpen tréningelték, és a kínai csapat rájött, hogy itt, ha elérünk ugyanolyan, vagy jobb, vagy hasonló eredményt, azt el tudjuk érni kevesebb adattal, és innen jönnek a költségbeli különbségek is, hogy töredékéért képes produkálni azt, amit a nagy rendszerek hatalmas erőbefektetéssel és költséggel.
Még jó pár kérdésem lenne, illetve hát számtalan izgalmas vetülete van ennek a témának. Én azt javasolom, Levente, hogy valamikor márciusban vagy áprilisban folytassuk ezt a beszélgetést, ha neked is megfelel.
Nagyon szívesen, ez egy olyan téma, ami hát naponta, hetente fejlődik, és a vadhajtások is, és néha a vadhajtások azok, ahol fel kell figyelni, hogy mi történik, mert lehet, hogy abból lesz egy domináns irányvonal.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk a Sajtóklubban. Kedves hallgatóink, ma a vendégünk dr. Tóth Levente, erdélyi származású, Angliában élő mesterséges intelligencia szakértő volt. A műsort felvételről hallották, Skype-on rögzítettük. Ezt a műsorunkat szokás szerint szombaton délután vagy este 6 órától megismételjük. Én Mihály István vagyok. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszont hallásra!